Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját. A múlt hónapban elkezdtünk egy beszélgetést Palotás Ruzinával, aki az életét mesélte el egy bizonyos pontig, mondhatnám, hogy a legizgalmasabb pontnál hagytuk abba azzal, hogy majd folytatjuk. Tehát most a második részét hallhatják. Röviden azért összefoglalom, hogy mi minden történt vele, mi volt az, amit megtudtunk róla. Gyerekkorától kezdve nagyon érdeklődött a művészetek, elsősorban a zene és a rajzolás után, mégis egy technikumban végezte el a középiskoláját, majd az építészkarra felvételizett, sikeresen be is fejezett, és ezen a területen dolgozott sokáig. Közben férjhez ment, született egy fia meg egy lánya, és menet közben elvégezte az iparművészetit is, grafika szakon, innentől már könyvek illusztrálásával, különböző kiadványok szerkesztésével, reklámokkal és képes újságok készítésével foglalkozott. A gyermekkori hitét nem vesztette el, megtartotta az irány, bár egy ideig talán távolabb volt a Jóistentől, de tapasztalta mindig a segítségét. Sok nehéz pillanaton ment keresztül az élete első részében is. A férje otthagyta, betegeket kellett, felmenőket ápolni, válságba került, változtatni kellett a munkáján is. Amikor találkozott Gyurival, és együtt indultak Istent keresni, aki eddig is minden bajból kimentette. Ettől a ponttól folytatjuk. Szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és téged hallgatva egész érdekesnek tűnik az életem, úgyhogy megpróbálom jól összefoglalni a továbbiakat is. Az biztos, hogy az a klasszikus életfelező válság, az vagy tönkretesz, vagy felemel. Ezt úgy sikerült túlélni, hogy Gyuri mellettem volt, fogta a kezemet, és együtt találtuk ki újra azt a nagy életkérdést, hogy mi végre vagyok a világon. Mert eljutottam oda, hogy jó, hát a gyermekeimet felneveltem, nagyon szép, nagyon jó, aztán becsületesen végeztem a munkámat, terveztem néhány szép könyvet, folyóiratot, na de mit még? Biztos, hogy csak ennyi, hogy uram, mi az álmod rólam, ki vagyok én? Ugye ez az örök nagy kérdés, és ebből a fájdalomból, ez egy vergődés volt, született meg az én új életszakaszom, egy új Rozina, aki mivel magamnak is ismerkedni kell. Egy átbeszélgetett éjszaka hajnalán mondtam Gyurinak, hogy én lelkész akarok lenni. Rájöttem, hogy egész életemben mindenkit én vigasztaltam, itthon is, a baráti körbe is, és akkor szeme nem rebbent. Na de hát katolikusok révén, hát most akkor hogyan tovább? És ebből indult, de úgy, hogy másnap én elmentem a Szapienciára, a Pázmányba, hogy mik vannak, tessék velem valamit csinálni. És innen jött, hogy beiratkoztam hittanári képzésre a Pázmányon, és ezzel párhuzamosan a lelki gondozói képzést is elkezdtem a SOTE mentál képzésén. És akkor azt éreztem, hogy igen, hogy vigasztalni, ott lenni, de akkor ezt csináljuk professzionális szinten. A teológia megadta az alapot, csodálatos tanáraim, professzoraim voltak, Rózsa Huba székhely, János Ekem az ott a püspök, mind a két Tarjányi professzor, Puskás Attila, tehát csodálatos emberekkel ismerkedhettem meg, és csodálatos osztálytársaim voltak, tehát egymásnak is példát mutattunk, és eközben a lelkigondozó képzésnek része volt egy gyakorlati, egy klinikán való fizikai jelenlét, tehát voltak bizonyos elméleti napok, és voltak kórházi gyakorlatok. Hát először kezem, lábam remegett, mikor a kilincsre rátettem a kezemet, és egy kórterembe benyitottam, és elkezdődött egy csodálatos önkéntes időszak, több év, ahol olyan ajándékokat kaptam, amit én nem is tudom, hogy érdemeltem meg, amikor egy nagyon beteg, akár már egy hazakészülő ember megosztja velem a legféltettebb titkait, hogy eljutunk egy közös imádságig, egy gyerekkorában hitét elhagyó ember velem együtt, még az utolsó perceiben bocsánatot tud kérni, és az Úrhoz fohászkodni. Tehát valami olyan hihetetlen ajándékot kaptam, és annyit tanultam a búcsúzóktól, hogy szerintem az még egy egyetemmel felér.
Ez azt jelenti, hogy kifejezetten ilyen nagyon súlyos életvégi állapotba levékedtél.
Igen, irgalmas kórházban voltam, azon az osztályon, ahol a csípő, térd protéziseket végezték, tehát ott is idősek, nagy betegek voltak. A baleseti intézetben voltam, ott is fejnyak osztályon, tehát oda is baleseteseket, nagy sérülésekkel hoztak be embereket. Volt, amikor kislány maradt meg, és a szülei meghaltak a balesetben. Tehát nagyon nagy kihívás volt, és a legfontosabb, amit itt megtapasztaltam, hogy egy haldokló mellett, vagy egy amputációra váró beteg ágya mellett nincs félrebeszélés, és nem segít az, hogy mit tanultam a dogmatikán, vagy akármelyik teológiai tárgyba, hanem ott én a magam megérlelt, kipróbált hitével kell, hogy jelen legyek, mert átlát rajtam, megérzi, ha csak duma, konzerv, és akkor az én hitem is ezzel erősödött, hogy igen, itt vagyok, nem tudok segíteni, de elkísérlek a kapuig, és ott várnak téged. Mert megígérte, hogy veletek leszek minden nap a világ végéig. Tehát ez egy olyan ilyen nagy szavak, hogy Isten élmény. Tehát egy haldokló közelében perzsel a jelenléte. Tehát ott mindig hárman voltunk, és azt éreztem, és azóta is lelki gondozói beszélgetésekben nagyon sokszor érzem, hogy súg, ott van velem, mert utána visszagondolva arra a beszélgetésre, én csodálkozom a legjobban, hogy hát ennyire okos én nem vagyok, és egyáltalán hogy tudtam pont arra rákérdezni, vagy pont azt az üzenetet, azt az egy mondatot átadni annak a testvéremnek, és ez csak úgy lehetséges, hogy ő ott van. És én vagyok a hangja, a keze, én tudok simogatni, én tudom megfogni azt a kezet, és elmondani azt az egy mondatot, amit ő küld. Tehát egymásért vagyunk egymásra utalva, és ez valami csoda volt. Voltak ezek az évek, amikor tanultam ezerrel, és perzselődtem a beteg ágynál. És akkor jött Ipoly atya. Én akkor már Mária Remetén a katolikus szeretett otthonban dolgoztam. Az Emmaus és a Jerikó ház lakói voltak rám bízva. Lelki gondozóként voltam jelen, tehát mindegyikükkel életutat átbeszéltünk. A krízisekben jelen voltam, tehát ez is egy csodálatosan gazdag, megerősítő időszak volt. Itt szárnyaltam. Annyira sok meghitt beszélgetés emlék van ezekből az évekből, és én azt hittem, hogy innen megyek majd nyugdíjba. És mindenkinek tudtam, hogy milyen élete volt, melyik nap halt meg a fia, akkor biztos, hogy mentem a szobájába, és együtt töltöttük azokat az órákat. Volt, aki megkérte, hogy majd én búcsúztassam, és tényleg legalább hatokat nem temettem, nyilván, mert atya temette, de hogy a család kérésére én mondtam búcsúzó beszédet, mert nálam jobban nem ismerte őket, talán még a családjuk sem. És ebben lobogtam, és programok voltak. Tehát nem csak szomorkodtunk és beszélgettünk a szobában, hanem szüreti bál volt, filmklub volt, kirándulni mentünk. A karácsonyokat, hát Gyuri csodálatosan támogatott ebben. Tehát mi délutánig kim voltunk az otthonba, és együtt ebédeltünk, és kocintottunk, és gyertyagyújtás, és éneklés, és minden, mert hogy az ünnep az akkor volt, tehát mi tudtunk ünnepet együtt megélni, és aztán jöttünk haza a családi karácsonyfa alá. Szilvesztert, úgy barátainkat hívtuk, aki tudott verset mondani, vagy énekelni, vagy mondtuk, velünk akartok szilveszterezni? Persze, gyertek az otthonba. És akkor ott csináltunk hangulatot. És akkor 10 órakor azt mondtuk, hogy most van éjfél. Elénekeltük a himnuszt, megölelgettük egymást, elmentek aludni, és akkor mi jöttünk haza a barátokkal még egy éjféli kocintásra. Tehát annyira benne éltem az életükbe, hogy családtagjaimmá váltak ezek a nénik, bácsik, akikkel ott ugye ez a bizalom megszületett, és csodálatosan szép, gazdagító időszak volt, és beleremegek, hogy ennyi csodálatos idős ember megosztotta velem az életét, a titkait, a bűneit, a mindent, és együtt tudtunk imádkozni, és hazafelé készülődni.
Közben a gyerekeid is felnőttek, nekik is családjuk lett, unokáid születtek, nem volt egy hiány, hogy nem vagy eleget velük?
Igyekeztem több helyen is helytállni, tehát itthon is, meg az otthonba is, de még a gyerekeket, sőt, Zsófi unokámat is vittem, kézműves foglalkozást tartottunk, ő is rajzolt, vágott, a nénik borzasztóan örültek, hogy ott egy kisgyerek, tehát tényleg így majdnem családként, egy megnövekedett családként éltünk, és nagyfiamnak az egyik elkapott telefon hívását hoznám ide, hogy a barátjával beszélt, és nem tudom végül is, mi volt amiért biztatta őt, valami életválság, csak arra emlékszem, hogy azt mondta, hogy de hát anyám is, tudja, még két iskolát elvégzett, és elmúlt 40, tehát a gyerekek nem csak hiányoltak, hanem én azt gondolom, hogy egy életpéldát is adtam, vagy tudunk adni nekik, akik így hasonló cipőbe járunk, hogy nincs vége az életnek, nem tudom, 40-45 évesen, hanem lehet egy teljesen más hivatást választani. Én szerintem jobban fogott az agyam, mint fiatal koromban, motiváltabb voltam, csupa ötösökre vizsgáztam. Tehát ez a gyerekeknek példa, és valahol egy megerősítés is, hogy ne féljen attól, hogy idős lesz, hogy majd akkor nyugdíjasként vége az életének, hanem rengeteg szabadságunk van. És ezt a szabadságot Isten erejével, az ő ötleteivel, mert ezek az ő ötletei, hogyha hagyjuk magunkat vezetni, akkor ebből csodálatos dolgok születnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem fosztottam meg őket semmitől, sőt.
Megkérdezném azt, hogy amikor a mentálhigiénés képzésre jártál, hogy az mennyiben segített, és talán úgy gondolom, hogy abban, hogy ami jött belőled az Úr segítségével, azt a megfelelő formában, és úgy vezesd a rád bízottakat, tehát ennek a szakmáját is igen, megtanultad, és segített talán abban is, hogy ne égjél ki.
Akkor a segítésre válaszolok először, hogy volt egy, mondjuk így, hogy tehetség, egy nyitottság, empátia, tehát amit kaptam. És ezt igenis szakmai tudással kellett kiegészíteni. Sokszor azóta is átélem, hogy valakivel találkozom, elkezdünk beszélgetni, és látom a képletét, és tudom, hogy mi lenne a megoldás, és nem szabad. Tehát ahogy a gubót nem szabad kivágni, és kisegíteni a lepkét rajta, mert akkor sose fog tudni repülni, ugyanúgy a ránk bízottat is kísérni kell, esetleg kérdésekkel segíteni, de neki kell végigverekedni, kibújni a gubóból. Nem szabad se tanácsot adnom. Na most ítélkezni azt végképp nem, de egy csomó dolgot megtanultam, amit nem szabad. Most ezt nem sorolom. Ami viszont pozitív, hogy hogyan látom őt, hogy Isten kapcsolata mindenkinek van. Ha ápolja, ha nem, akkor is van, az ő teremtményei vagyunk, bennünk él, kész. Emberi kapcsolata mindenkinek van, ha ápolja, ha nem, akkor is. Önmagunkkal való kapcsolatunk van. Tehát ebben a hármas kapcsolati hálóban, szálakkal kell az embertársunkra tekinteni, és ha látjuk, hogy hol van az ő elakadása, akár az Isten kapcsolatában, akár önmagában, nem tudom, egy önmarcangolás, egy régi bűn, valami, vagy a közösségéből kiszakadt. Tehát bármelyik szállat látom, hogy sérült, és elkezd gyógyulni, nem én ő magát, csak segítem ebben, hogy elkezd gyógyulni ez a szál, akkor mind a három gyógyul. Tehát ha az önmagammal való viszonyom gyógyul, az Isten kapcsolatom is fog. Tehát, hogy ez a három, ez csoda. És amikor a gyerekeknek a Szent Jónásról beszéltem, akkor mindig ezt emeltem ki, hogy az, hogy magamnak meg tudok-e bocsájtani egy hosszú folyamat, hogy a társam megbocsájt-e nekem, akit megbántottam, az is kérdéses, de hogy Isten megbocsát, az biztos. Innen kell indulni. És ha vele rendeztem, akkor a másik kettő is gyógyulni fog. A tanulás azért volt jó, mert én magam fejlődtem általa, és nem nyúltam olyan fájdalmas pontokhoz, ami nem az én dolgom lett volna, hanem szakemberi kompetencia határaimat is ugye meg kellett szabni, és azon belül pedig, hogy jól segítsek, jól hallgassam meg, jó kérdéseket tegyek fel. Na most a kiégés az nem biztos, hogy sikerült, mert hát nagyon sok testi tünetem, betegségem valószínűleg, hogy onnan azóta keletkezett, de nem bánok semmit. Tehát én nem tudok csak 200-zal lobogni, és teljesen beleadni magam, és nem baj. Hát most vigyázok magamra, de akkor mit segítettem az embertársamnak? Hát semmit. Egymásért vagyunk, elégek, de jó dolog ér. Ebben nem tudok tanácsot adni. Szerintem én égettem, nem tudom, három felül a gyertyát.
Most az oltár Golgota.
És ezután következett egy újabb fordulat, amit az előbb félbevágtam, a tanítás.
Akkor jött ez a meglepő kérdés Ipolyatyától, amikor én azt hittem, hogy helyemen vagyok, a szeretett otthonban, ez az én dolgom, és ezt fogom csinálni életem végéig. Először megmosolyogtam, hát mondom, hát szó nincs arról, hogy én el tudnám őket engedni, meg ők se engem, meg én sose tanítottam gyerekeket. Hittanári képzésen is, mondjuk így, hogy fel voltam mentve, tehát amikor a többiek nyári táborról írtak dolgozatot, akkor én az idősekkel, tudom, kirándulás vagy lelki napnak a tapasztalatait írtam le, tehát minden professzorom tudta, hogy én az idősekhez vagyok elkötelezett, és így kaptam a feladataimat is. A Szipolyatya mondta, hogy szükség van az iskolákban, akkor kezdődött a tanrend beépített hitoktatást, és hogy ilyen lelkes emberekre van szüksége. És akkor kértem időt, ahogy múltak a napok, úgy engedtem magamhoz egyre közelebb ezt a gondolatot, és elkezdtem a drága nénieimmel, bácsiaimmal is így beszélgetni, hogy mit gondolnak erről. És itt jött egy csodálatos fordulat, hogy ők azt mondták, hogy köszönik, amit kaptak tőlem, de átadnak a gyerekeknek, mert ott is szükség van rám, és imádkozni fognak értem, hogy ezt a teljesen új hivatást is jól tudjam csinálni. Tehát én egy ilyen nem kis ima háttérrel indultam neki, és attól kezdve, tehát ez 13. szeptemberében volt az első tanévem, és mindig be is számoltam telefonon, hogy vagyok, hányan vagyunk. Hát volt olyan év, amikor 370 tanítványom volt, és már arra büszke voltam, hogy a keresztnevüket meg tudom jegyezni. Ugye 3 iskolában tanítottam, Gárdonyi, Köböl, Bocskai, a Alsóhegy utcai óvodában is volt csoportom, és a plébánián belül pedig a kezdő első áldozásra készülő, a haladó első áldozásra készülő csoportokat vittem, és a negyedikeseket, akik első áldozás után még egy évig velem maradt. És az a lelkület, amit én az időseknél megtanultam, az itt engem nagyon segített. Nem kapaszkodtam a óravázlatomba, hanem tehát bementem a tanterembe, és úgy levettem a radarjaimmal, hogy hogy vannak az én gyerekeim. És ha valami éppen történt velük, volt olyan, hogy az egyik kislánynak a testvére nagyon beteg volt, és ez úgy a levegőben úgy lehetett érezni. És akkor félretettük, amit aznap szeretem volna nekik elmesélni, vagy eljátszani, és erről beszélgettünk. Igyekeztem az óvisoktól a nyolcadikosokig lelkigondozóként, mert nem tudok ki bújni a bőrömből, tehát úgy jelen lenni, értük ott lenni, és arról beszélni, és akkor, ami az ő alap problémájuk, akkor a kamaszokat udvarolni tanítottam. Hogy a szeretett nyelveket, hát ezt tudni kell, hát hogy most ahogy közeledek valakihez. Vagy ízléses öltözködés. Nagyon sok minden ebbe belefért, és próbáltam megismerni, hogy mit olvasnak, milyen filmeket néznek, és azon a nyelven átadni nekik az evangéliumot. Tehát az ő hőseik, például a Csillagok háborúja, azt én bújom ma is kívülről, belülről, mert rengeteg olyan rész van, amikor igenis az evangéliumot meg tudom belőle magyarázni. Hogy a Darth Vader nem tudja végignézni, hogy a fiát kínozza a nagyúr. Tudtam olyan példákat mondani nekik, amit vettek, értettek, és itt is ugye megint, hogy görögök közt legyél görög, tehát hogy igenis beleélni magam az ő világukba, az ő filmjeikbe, az ő problémáikba, és akkor tudom megszólítani, és akkor előjönnek a nagy kérdések. Ez is egy nagy próbatétel volt, a hitemnek is nagy próbatétele volt. A legjobban szerettem az ellenálló, flegma, szemtelen fiúkat, aki teljesen szembeszegül. Nagyon szerettem őket, és olyan pajtik lettünk, és annyira át tudtam őket hozni. Nagyon nagy ajándék volt ez az időszak is.
Igen, akkor is, ahogy szoktad mondani, hogy lobogtál, 0-24-ben foglalkoztál a hitoktatással, ezt láttuk mindnyájan. Csak egyetlen egy dolgot mondanék el a kedves hallgatóknak, hogy azokban az években, amikor te ezt átvetted, kétszer annyi első áldozó volt minden évben, mint korábban.
Hát ezt köszönöm, igyekeztem, tehát praktikus szinten a kezdőknek és a haladóknak is 4 időpontot kínáltam. És akkor volt mindegyik csoportból korábbi, későbbi. Na most ez azt jelentette, hogy én 7 után én zártam a templomot. De akkor délután 2 csoport mindig belefért. És az, hogy sokan jöttek, volt egy érdekes jelenet. Szeptember első találkozásakor még ugye nem nagyon ismertem az arcokat, és a hozzátartozókat se tudtam még kihez kapcsolni, és amikor nem esett, nem volt tél, akkor mi kint voltunk a gyönyörű fa alatt a füvön a templom mellett, mert gyerekek, és ültek egész nap az iskolába, tehát levittünk pokrocokat, asztalt, krétát, ami éppen nekem a szemléltetéshez kellett, és először játszottunk, futkostunk, ismerkedtünk, közösséget építettünk. Karácsonyig ez volt mindig a legfontosabb, tehát eleinte én irányítottam a játékot, és akkor örültem, amikor tavasszal már egymásért jöttek, és egymáshoz futottak, és én akár félreállhattam, és néztem, hogy a kovász megkelt, és működik. Tehát játékkal indultunk, tehát ha valaki elkésett, akkor nem maradt le semmiről, mert megbekapcsolódott, de siettek, mert nem akartak lemaradni a játékról. És akkor megbeszéltem a gyerekekkel, hogy az időnknek ugye a felénél van egy 20-25 perc, ami csak az enyém. Akkor szépen ott leültünk pokrócra, és akkor volt egy mondjuk így, hogy tanítás történet, valami, ami ugye annak éppen ahol tartottunk, és utána megint játék. És emlékszem, hogy virágzott ez a macseresznyefa, tele rózsaszín csodálatos virágokkal, az összes gyerek önt volt az ágakon, a bánatimát gyakoroltuk az első Szent Jónásukra, és én álltam a fa alatt, a madárkáim fönn az ágakon, és zengték az imádságot, amit kellett, és én olyan boldog voltam. És azt hiszem, hogy ők is. És akit akartam még az elején mondani, hogy nem tudtam, hogy kicsoda, de végigülte az órát a templom mellett egy ilyen patkán, és utána a óra végén odajött, és azt mondta, hogy jó, hozom a gyerekemet. Tehát végigélte egy óránkat, hogy itt mi történik, és utána hozta. Évkezdéskor mindig összejöttünk, tehát szülőkkel, hát egyrészt bemutatkoztam, aki nem ismert, és a praktikus dolgokon kívül én mindig megígértem azt pokollal, büntetéssel, tehát egy olyan istenképet, amit sajnos nagyon sokan hordozunk, időseknél ezt nagyon megtapasztaltam, hanem a szeretet Istenért. És azt hiszem, hogy ez sikerült. Biztos, hogy tananyagban lehetett volna többet, jobban, de mivel én láttam a végét, és emlékszem egy idős bácsira, aki azt mondta, hogy én is voltam első gyónó, emlékszem a rácsra és a sötétre. Hogy ne ez legyen, azt csináltuk, hogy az első gyónáskor kinyitottuk a nyomtatószékeket, bemászhattak, körülnéztek, hogy semmi trauma ne legyen. És hogy Jézusnak mesélsz, most mindegy kiülött, neki mondod. És volt kisgyerek, aki sírt, félt az első gyónástól, megbeszéltem a szülőkkel, hogy jövőre nem erőltetünk semmit. És megköszönték, és következő évben dalolva jött, és már megérett arra, hogy ezt a különbségtételt meg tudja tenni. Biztos, hogy sokat hibáztam, vagy nem úgy csináltam, ahogy a többiek, jó tanárok, de ezt talán teljesítettem, hogy a szerető és megbocsátó istenképet át tudtam nekik adni.
Aztán újra történt egy változás. Tudsz erről beszélni?
Arra gondolsz, hogy abba kellett hagynom a tanítást?
És a betegségről.
Igen. Meg kell valljam, hogy a szitok zsoltárok szintjén perlekedtem az Úrral, vagy mint Jobb, mert nem értettem, hogy mit akar. Már az otthonban azt hittem, hogy helyemen vagyok, megkaptam a választ, megkaptam a segítséget, ez az én feladatom, ezért születtem. Na jó, akkor egy kicsit pályát módosítottunk, ugyanezt megcsináltam a gyerekeknél. Ott megint azt éreztem, hogy minden talentumom mozgósítva van, akár az építészkar, minden. Tehát amit én kaptam az úttól, azt mindent tudtam használni, és a gyerekek javára fordítani. És megint azt éreztem, hogy helyemen vagyok, ez a nekem szánt feladat, innen megyek nyugdíjba. És akkor 80-nál behúzták a kéziféket, és csikorgás, és nem értettem, hogy miért kell nekem most abba hagyni. Nagyon rossz állapotba kerültem, semmi étel nem maradt meg bennem, lefogytam 30 kilót, az ágyból alig tudtam már fölkelni, azt hittem, hogy itt a vége, és fohászkodtam, hogy uram, most valamit rosszul csináltam, vagy valami más terved van velem. Aztán arra jutottam, hogy egy betegséget is szépen kell viselni. És azzal is lehet evangelizálni. És akkor már mindjárt más volt. És jobban is lettem. Ugye az Úr mindig küld jó embereket, olyan orvost, olyan terápiát, hogy jobban lettem, akkor kitaláltuk azt, hogy jó, ülni még tudok, meg hallgatni tudok, akkor legalább a lelki gondozói szolgálatot azt hadd folytassam, és akkor ez ment is egészen a Covidig a plébánián, és ez is nagyon nagy lelkesedéssel töltött el, és nagyon sok ajándékot kaptam, mert a friss gyászban lévőtől a házastársi válság, a gyermek elvesztés, tehát minden szomorúsággal jöttek hozzám, és olyan jó volt nem a magam ügyességét érezni, hogy vállon veregetem magam, hogy na uram, örülhetsz, milyen jó lelki gondozód van, hanem az én személyes nyereségem és örömem az mindig az volt, hogy éreztem, hogy ott van, és együtt csináljuk. És az bármi legyen. És ha a betegség, akkor az, de együtt. Együtt csináljuk azt is, és vele együtt lenni teljesen mindegy, hogy az egy jó élethelyzet, vagy egy rossz élethelyzet, mindenképpen boldogító. És erőt adó, és most már olyan kicsivel megelégszem, ha valaki felhív telefonon, vagy szembe jön valaki, és meg tudom dicsérni. Tehát igyekszem áldás lenni annak, akivel aznap találkozom, és az ő szeretetét adni. Annak az ápolónőnek, vagy annak a Lidl pénztárosnak, akárkinek. És én azt gondolom, hogy ez se kisebb feladat, mert ez is az evangélium. Vagy hogy viselem a műtét után, hogy viselkedtem, hogy köszöntem meg az orvosnak, a nővérnek, a mindenben tudjuk őt hirdetni, mindenben. És ez az életfeladatunk. Hogy most 370 gyereknek hirdetem, mert az erőm még adja, vagy annak az egy ápolónőnek, vagy a betegtársamnak a szobában, ugyanúgy 100%. És tudok örülni minden napnak. Az unokáimra figyelek nagyon, hogy nekik átadjak mindent, amit én megszenvedtem, megtapasztaltam, kikristályosítottam. Ez csak ennyi, hogy Isten a szeretet. És minden ezen a szereteten belül történik. A jó is, a rossz is, de minden rosszat, amit mi rossznak veszünk, azt is ő jóra fordítja, zseniális ebben. És ezt a mélyponton lehet megtapasztalni a sugárkezelésen, a műtőbe, a betegágyon, hogy ő ott van, és velem van, és jóra fordít mindent.
Azt hiszem, ehhez már semmit nem lehet hozzátenni. Köszönöm neked ezt a tanúságtételt. Egy kérdésem van még, hogy üzensz-e valamit a Mária Rádió hallgatóinak?
Igen, köszönöm a lehetőséget, hogy mindig, mindenben őt keressék, az embertársban,
vagy egy csodálatos rendezvényben, ugye, amire készülünk most a kongresszusra, hogy bárkiben, bármikor lássuk meg az ő akaratát, tervét, és bízzuk rá magunkat, mert ő tudja, hogy mi a terve velünk, és van egy álma rólunk. És lehet, hogy éppen ott a Hősök terén, a Szent Misén jön egy olyan gondolat, hogy hú, Uram, hát igen, hát te engem erre neveltél, és megyek. És menjünk. Amit ő kitalál, és amire hív, menni kell, mert különben nem leszünk boldogok, viszont megad hozzá minden segítséget, mindent a Szentlélekkel együtt, hogy tudjam is azt a feladatot végigvinni. Tehát mindaz, amit én elmeséltem, a hivatások, az nem én voltam csak, hanem az a plusz, amit ő beletett, és általam akart elvégezni. És ennek eszköze lenni, és ezt megtapasztalni a legnagyobb boldogság.
Kívánom a további életedre az Úr áldását és a szűzanya oltalmát. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, és én is az Úr áldását kívánom a te szolgálatodra.
Szúrjon hátam, hála ének, szálljon völgyön tengeren.
A szeretet Istenének dicsőség és út legyen.
Az egész
elhangzott műsorunkban Palotás Rozinával Egri Zsuzsa beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mária Rádió.
Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!